Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz. Senki sem szolgálhat két úrnak. Vagy gyűlöli az egyiket, a másikat pedig szereti, vagy ragaszkodik az egyikhez, és megveti a másikat. Nem szolgálhattok Istennek is, a mammonnak is. Ezért azt mondom nektek, ne aggódjatok az életetek miatt, hogy mit esztek, vagy mit isztok, sem testetek miatt, hogy mibe öltöztök. Nem többe az élet az ételnél, és a test a ruhánál. Nézzétek az ég madarait, nem vetnek, nem is aratnak, magtárakba sem gyűjtenek, hanem a ti mennyei atyátok táplálja őket. Nem értek-e ti sokkal többet náluk? Ti aggodalmaskodók, melyiktek tudja életét egyetlen lépésnyivel is megtoldani? És a ruházat miatt miért aggodalmaskodtok? Figyeljétek a mezők liliomait, hogyan nőnek, pedig nem fáradoznak és nem is szőnek. Mondom nektek, Salamon még dicsősége teljében sem öltözött úgy, mint egy ezek közül. Ha a mezei virágot, amely ma virul és holnap elhervad, így öltözteti Isten, akkor titeket nem sokkal inkább be kicsinyhitűek. Ne aggodalmaskodjatok hát, hogy mit együnk, vagy mit igyunk, vagy mibe öltözzünk. Ezeket a pogányok keresik, mert a ti mennyei atyátok jól tudja, hogy mindenre szükségtek van. Ti mindenek előtt Isten országát, s annak igazságát keressétek, és ezeket is mind megkapjátok hozzá. Ne aggódjatok hát a holnap miatt. A holnap majd gondoskodik magáról. Elég a mának a maga baja. Ezek az evangélium igéi. Gondviselésről szeretnék szólni néhány gondolatot, és bevezetőként nagyon hangsúlyozni azt, hogy éppen amikor a gondviselés témája előkerül, akkor tulajdonképpen mi kerül elő? A szenvedésünk, a kiszolgáltatottságunk, az egymásra utaltságunk, a fájdalmaink, a veszteségeink, az, ahogyan egymásra szorulunk, még hogyha össze akarnám foglalni, azt mondanám, az élet drámai természete. Ezért bármi, amit mondok, nem ennek a drámaiságnak valamiféle föloldására, vagy főleg megoldására irányuló beszéd, hanem ahogyan ezt oly gyakran hangsúlyozzuk, de mégiscsak a bevezetőben szeretném ezt kimondani. Ez pedig az, hogy az életnek drámai természete van. És ezért, amikor az igazi nagy életkérdésekben hányódunk és vívódunk, akkor kimondhatjuk azt, hogy ezekre a kérdésekre szavakban szerintem nem is lehet válaszokat adni. Hogy az élet igazán nagy kérdéseire tettekben és kapcsolatokban találunk valamiféle válaszra, és nem szavakban. És ezután a bevezető után merek elkezdeni egyáltalán beszélni. Ez nagyon fontos volt számomra. És ezért hagy hozzam rögtön az első gondolatot, hogy amikor Isten gondviseléséről elmélkedünk, akkor persze, mondhatjuk azt, hogy van a között különbség, hogy ezt egy gyermeki, ebből a szempontból naív látásmóddal tesszük-e, vagy pedig egy érett felnőtt ember látásmódjával. Ugyanis az esemény ugyanaz. Esetleg az, ahogyan megéljük az eseményt is ugyanaz. Hát csak ahogyan abban benne vagyunk, az egyáltalán nem ugyanaz. Mire gondolok itt, hogy egy gyerek, amikor átél számára valami fájdalmasat, szorongatót, valami kiszolgáltatót, valami veszteséget, és ő benne úgy van, hogy na most kéne valami segítség, akkor éppenséggel ez egy lényegi elem, hogy a gyerek úgy éli meg, hogy most. És ez a most számára az örökké valóság. Vagy most, vagy soha. Vagy most, vagy nincsen. Vagy most, vagy hát akkor nem tudok benned hinni. Vagy most, vagy ha most nem, akkor megsérülök. Vagy most, vagy akkor többet nem bízok benned. Szóval most. A gyerek, ahogyan a gondviseléssel kapcsolatosan, olyan természetes módon létezik, az a mostnak az igazsága. És ha nincs most, akkor nincsen. Ha nincs most, akkor elvesztem a reményem, a bizalmam, a kapcsolatot, a kötődést, akkor vége van. És kétségkívül igaz az, ahogy szokták ezt mondani, hogy talán valahogy így szól lesz, hogy kétszeresen ad, aki rögtön ad, aki ott akkor ad, amikor szükség van rá. Kétségkívül sok igazság van benne, de az első gondolat mégis ez. Ha a gondviseléssel kapcsolatban a gyerek látásmódjában vagyunk, akkor a különböző fájdalmas és reálisan nehéz életeseményeknél azt mondjuk, vagy most, vagy soha. Vagy most, vagy nem hiszek benned. Vagy most, és azonnal, és rögtön. A felnőtt ember azért nem így van ezzel, hanem tulajdonképpen kezdünk folyamatokat észlelni a gondviselés kapcsán is. Azt mondjuk, hát éltem már át ilyet, mennyire kétségbe voltam esve, nem tudtam hol a kapaszkodó, gőzöm sem volt, hogy mit kell csinálni, de hát ilyen nem, már átmentem legalább 15-ön életem során. És a 15-ből 5 nagyon mélységes volt. És aztán túljutottam rajta, milyen érdekes, most már visszanézek. Hogy a gondviselés nem itt és most csak, ahogyan a gyerek átéli, hanem egy folyamat. És hogyha folyamatban látom, hogy a felnőtt ember képes folyamatokat látni, az Isten gondviselésének másfajta természetét ismerjük föl, miközben nem tagadjuk az itt és mostnak a jelentőségét. A második így szól, megint csak ebben a gondolatban, hogy mentsen meg! Itt és most jöjjön és mentsen meg. Hát a gyerek sír, és azt mondja, gyere, éhes vagyok, adj ennem. Gyere, jöjj, vigasztalj meg. Gyere, jöjj, biztonságba akarom helyezni magam. A gondviselésnek van egy nem csak itt és most jellege, hanem egy megmentés jellege. Avatkozz be, nyúj bele, jöjjön valaki kívülről, és mentsen meg. Amikor felnőtt szemmel nézünk a gondviselésre, akkor fölismerjük, hogy nem csak ez a megmentés jellege lehet, hanem tulajdonképpen miután folyamatokat látunk, azt mondjuk, hogy tehát létezik olyan, hogy prevenció, elnézést ezért a kifejezésért, hogy hát ez szép lassan valahogy, most megint, nem tudom ezt most nem megállni, hogy John Gottman, akit nagyon nagyra értékelek, mert nagyon precízen kidolgozta azt, hogy hogyan lehet, és kutatta, mitől lehetünk elégedetten, tartósan egy-egy kapcsolatban, ő azt mondja, miután oly sokakat hallott arról, hogy mekkora kísértés, a hűtlenség, akkor azt mondja, hát neki álltam ezt kikutatni, most már azt tudom mondani, hogy a hűtlenségig 24 apró, egymástól jól megkülönböztethető lépésen keresztül jutunk el. Nem csak úgy van, hogy megtörtént velem, hanem az 24 egymástól elég jól megkülönböztethető lépésen keresztül vezet. És ezért akkor most a gondviseléssel kapcsolatban, Isten, szólj bele, és ments meg, és ragadj ki, és... Tehát a prevenció. Hogy látom, hogy a gondviseléssel kapcsolatban milyen sokszor nagyon egyszerűnek tűnő lépéseim lehetnek én nekem, és aztán ez hogyan jut oda, hogy tulajdonképpen semmiféle megmentése ezekben a helyzetekben nincsen szükségem. Aztán a harmadik gondolat még mindig ide, hogy a gyerek mit gondol arról, nem csak, hogy itt és most, nem csak, hogy ments meg, hanem, hogy rajtad van a sor. Hát rajtad, rajtad, mert én kicsi vagyok, és én védtelen vagyok, és tehát rajtad van a sor. És ahogyan kezdünk árnyaltabban látni, egyre inkább felfedezzük azt, hogy a gondviseléssel kapcsolatban milyen sokszor rajtunk van a sor. Hogy, és akkor ezt a gondolatot mondanám, amit már egy picit néhány mondattal árnyalnék, hogy amikor Jézus elment ebből a világból, és elküldte a Szent Lelket, ezzel tulajdonképpen azt is mondta, hogy mostantól kezdve a gondviselést úgy szeretném itt hagyni a világban, hogy csináljátok ti. Hát éppen elég nagyok vagytok. Éppen elég autonómak vagytok, éppen elég rátermettek vagytok. Legyetek szívesek, a gondviselő Istenről tegyetek tanúságot. Hát annyi minden van a kezetekben, csináljátok jól, és ami kell hozzá, odaadom nektek. De a harmadik gondolat, a gyerek azt mondja, ha rajtad van a sor, Istenem. De felnőttként azt mondjuk, gondviselés, ó, lesz vele munka bőven. De közben ez nem azt jelenti, hogy azt gondoljuk, Isten becsapott, és akkor ránk nyomta a munkát, hanem hogy a gondviselő Istenről tehetünk tanúbizonyságot. Ez az első gondolat, és már érzékelem, hogy ez hosszú lesz. De lehet, hogy majd csak két szempontot mondok, és akkor elspájzolom a másik kettőt. Majd nézlek titeket, mennyire bírjátok. A második, hogy a mai evangéliumban, hogy is mondja Jézus, elmondja, hogy a liliomok, meg az étel, meg az ital, meg a ruha, most nem sorolom, de aztán azt mondja, aki értem és az evangéliumért, aki az evangéliumért és az annak igazságáért, Isten országáért és annak igazságáért sokféleképpen jelenik ez meg. Hát ez nem lényegtelen. Miért? Azért, mert hagyj kössem össze most ezt a két szempontot. Azért, mert amikor benne vagyunk egy gyermeki látásmódban, akkor sokszor a gondviseléssel kapcsolatos rengeteg nehézségünk ebből a látásmódból adódik, nem az élet nehézségéből. Ugyanis itt van három lépés. Az egyik, hogy valami fájdalmas, valami esetleg drámai, valami szenvedéssel járó, valami veszteség és kiszolgáltatottság. Mondhatjuk azt, hogy ez maga a történés. Ezt aztán mi valahogyan megéljük, fájdalommal, szenvedéssel, szomorúsággal, csalódottsággal, reményvesztettséggel. A harmadik lépés pedig az, hogy ahhoz, ami történt, és amilyen érzések bennünk keltődtek, valahogyan viszonyulunk. És kétségkívül lehetséges az, hogy a történés szörnyű, negatív, hogy az érzések, amik bennem vannak, nagyon fájdalmasak, miközben a viszonyulásom ehhez a kettőhöz pozitív. Ez lehetséges, és akkor a gondviseléssel kapcsolatban egészen más meglátásaink és érzéseink fognak megjelenni. Most szeretném ezt konkrétan mondani. Mikor Jézus ott van a kereszten, és azt mondják neki, hát ha volna gondviselő Isten, te meg a fia vagy, akkor ez itt mi? Tulajdonképpen ezt mondják, provokálják őt, hogy szálljon le a keresztről. Mégpedig azért, mert ha ő tényleg az Isten fia, és a mennyei atya tényleg egy gondviselő atya, ahogy hallottuk, hogy jó, hogy egy édesanyja, hogy érez a gyereke iránt, hát akkor mentse meg. És amikor Jézus meghal a kereszten, a gyermeki és naív látásmóddal, ahol az esemény, a bennünk eltett élmények és az ahhoz való viszony az egy világ, mindenféle megkülönböztetés nélkül, akkor azt mondjuk, ha szörnyű, tulajdonképpen elveszíthetjük a hitünket a gondviselésben és a gondviselő Istenben. De hogyha rájövünk arra, hogy maga az esemény szörnyű, szörnyű és embertelen, amit itt átél Jézus és azok, akik őt szeretik, vagy minden jó érzésű ember, hát azt nem kívánjuk senkinek. De a harmadik lépés, ahogy viszonyulunk az eseményhez és az élményhez, amit átélünk, és az mi. Azt mondjuk, a gyermeki látásmóddal úgy láttuk, hogy Isten vagy nincs, vagy nem gondviselő Isten, vagy nincs gondviselés. Egy érettebb szemmel azt mondjuk, éppen most menti meg Jézus a világot, és éppen ezáltal mutatja meg, hogy Isten minden embernek végérvényes gondviselője. Éppen most történik ez. Éppen most láthatjuk azt, hogy Isten hogyan áll ki minden emberért, még azokért is, akik ezt csinálják, és hogyan válik végérvényesen, örökérvényen, visszavonhatatlanul gondviselő Istennel, ahogyan bennünket megment és megvált, mert tényleg rászorulunk. Ugyanaz az esemény, ugyanazok a negatív élmények. Az egyik esetben elvesztem a hitem, és azt mondom, hogy ez bizalom, kiben, mibe? Hát nincs is nyitva az ég. És a másik esetben azt mondom, na hát, hát... És ezért lehetséges az, hogy biztos van ilyen élményetek, valaki elvesz tőletek valamit, elvesztetek valamit, ellop valaki valamit, átéritek azt, hogy dühösek lesztek, szomorúak, csalódottak, akkor egyszer csak jön egy gondolat, hogy hát tulajdonképpen nincs is rá szükségem. Ó, van egy kacattal kevesebb. Rájövök, hogy tulajdonképpen nem is ez számít. És egyszer csak nagyon világosan megkülönböztetjük ezt a három lépést, ami a gyerek esetében megkülönböztetés nélkül egy gomolyag. a tett, az élmény, és hogy ehhez a kettőhöz hogyan viszonyulok. Hadd hozzak egy másik élményt, Rick Eliasról szoktam nektek beszélni, a fiatalember, aki az első sorban ül, amikor a Hudson folyóra kényszerre szállást hajt végre a gép, azt gondolja, van fél perce az életből. És most azt az elemét szeretném kiemelni az ő élményének, hogy a következőt mondja. Hát átéltem ott azt, hogy te fél percem van az életből. És ez az élmény a következőre vezetett. Mostanában, hogyha jön egy kedves ismerősöm, barátom, és nekem a kamrában van egy jó palack vörösborom, hát én azt kibontom. Ezt fel szeretnék tenni egy költői kérdést. Nem furcsa nektek, hogy valaki, aki megéli azt, hogy bárkivel, bármikor, bármi megtörténhet, hogy ennyi lehet egy pillanat, hogy meghalunk-e vagy nem, hogy ő arra a következtetésre jut, hogy a vörösboros palackot ki kell bontani, nem pedig arra, hogy spájzolni kell. Nem érdekes ez? És ez azért lehetséges, mert valaki egyszer csak egy gyermeki látásmódból egy érettebb látásmódra jut el, és onnan nézve minden másnak tűnik, és ez az, amit így hozhatunk ide, visszautalva az evangéliumra, hogy de kell a ruha, de kell az étel, kell az ital, nem értünk, Jézus, miről beszélsz. De történik valami fordulat velünk, hogy múlt vasárnap ezt mondtuk, hogy a megváltozott önmagunkat keressük, nem megoldásokat, meg válaszokat. És egyszer csak azt mondjuk, hát persze, hogy ki kell bontani a vörösbort. Hát a fehéret is. Nehogy így vegyétek csak a vöröset. A fehéret is. És milyen érdekes, hogy ugyanazokat mondjuk, azért, mert rövid az élet, azért, mert bármikor bárkivel bármi megtörténhet, azért, mert lehet egy szempillantás múlva meghalunk, azért ki kell bontani. Előtte meg azt mondjuk, spájzolni kell. Ezért a gondviseléssel kapcsolatosan tulajdonképpen arra van szükségünk, ezt nevezhetnénk egy spirituális fordulatnak, az énközpontuságból való eltávolodás. Amikor ez az eltávolodás megtörténik, akkor kezdjük sokkal mélyebben fölismerni a gondviselés természetét. De ehhez még hadd mondjak valamit. Akkor jogos, amit mondunk ilyenkor, ha nem tagadjuk azt, hogy az, ami történt, szörnyű. Mert a szörnyű akkor is, ha általa vált meg Jézus. És nem tagadjuk azt, hogy aki abban szenvedés, akinek fájdalma van, akár csak azért, mert hall róla vagy nézi, hogy jogosan fáj neki, és jogosan szenved. Ha ezt a kettőt nem tagadjuk, akkor merhetünk arról beszélni, hogy egyébként a viszonyunk ehhez a kettőhöz átalakulhat. És éppen mert nagyon is tudatosítjuk ezt, amiről beszéltünk, mondhatunk rá egészen mást is. Most beharangoztak nekem. Most adjatok egy pici időt, hogy eldöntsem, hogy a két gondolat közül melyiket mondjam. A negyediket fogom mondani. Mégpedig... Ahogyan Jézus ezt mondja, hogy ti keressétek először Isten országát, az ő igazságát, mert a többi megadatik nektek. És milyen gyönyörű ez a félmondat, azt mondja, mennyei atyátok tudja, hogy szükségetek van rá. Nem kenjük el az eseményt, nem kenjük el a szükséget, sem a megélésnek a jogosságát. Mennyei atyátok tudja, hogy szükségtek van rá. És az a megrendítően szép számomra, hogy az a valaki, aki azt mondja, tulajdonképpen Jézus miről beszél? Hogy ne aggódjatok, kérlek bennetek, elmerültök az aggódásban, akkor pont valami nem történik meg, ami, és most hadd idézzem azt a kassai fiatal lányt, tudjátok, akit elhurcolnak Auschwitzba, de most azt a részét szeretném a történetének kiemelni, hogy 17 évesen ez a fiatal lányka ott Auschwitzban jelentkezik a fogvatartóinál, az őröknél, és azt mondja, szeretnék nektek táncolni. Az őrök azt mondja, hogy ilyet, hát jó, hát táncoljál. A 17 éves rab, akit halálra ítélnek már azzal, hogy oda viszik, az táncol az őröknek. És ezért az őrök mit tesznek? Adnak neki kenyeret. És ez a lány, ahogy megy vissza a barakba, azt mondja, hogy megehetném az egészet. Hogy éhes vagyok, az biztos. Hogy szükségem lenne rá, az is biztos. És utána visszamegy a barakba, és a kenyeret elosztja a rabtársai között. De nem emiatt mondtam most el, hanem amiatt, hogy amikor fölszabadult Auschwitz, és elindult a menetoszlop, hogy menjenek, ez a lányka olyan gyönge volt, hogy ott menet közben egyszer csak elesett, összeesett, és nem tudott fölállni. És a következő élménye az, hogy miközben nincs ereje ahhoz, hogy menjen, aközben azok a rabtársai, akiknek adott hónapokkal azelőtt a kenyérből, közrefogják őt, és úgy viszik, szinte neki erőt nem is kell befektetnie, és viszik kilométereken keresztül. Mindezt a gondviseléssel kapcsolatban szerettem volna elmondani, hogy az a valaki, aki tudja, hogy Isten a gondviselés művét alapvetően ránk bízta, nem azért, minthogyha nem volna neki is ebben szerepe dolg, hogy ahogyan azt mondjuk, hogy nem engedem át magamat az aggodalmaskodásnak azért, mert akkor hatékonyabban fogok tudni cselekedni. És ahogyan cselekszem másokért azért, hogy ők lássák, hogy Isten gondviselő Isten, ez engem nem csak cselekvőképesen tart meg, hanem növeli a kreativitásomat. Ráadásul az emberi kapcsolataim egyre színesebbek lesznek. Mint hogy egyszer Gobbi Hildát kérdezték, mondja meg művésznő, mi magának az, hogy haza? És akkor Gobbi Hilda azt mondja, a haza az a hely, ahol legalább 100 este elmehetek 100 különböző emberhez, és kapok ott egy tányér jó meleg levest. Ott vagyok otthon. Hogy milyen érdekes, hogy amikor azt mondjuk, rendben van, nem arról van szó, hogy Isten ránk rakja a munkát, hanem hogy szeretném képviselni az ő gondviselő szeretetét, hogy ennek a szó szoros értelmében az a következménye, hogy sokkal gazdagabban éljük majd meg azt, mit jelent, hogy Isten gondviselő Isten. Tehát amikor Jézus ezt mondja, a többit megkapjátok, ha ti most erre figyeltek, azt lehetne mondani, ez a szó legszorosabb értelmében nagyon fontos realitás. Ezért tehát, de nagy dolog, hogy megértjük mindazokat, beleértve magunkat is, az életnek valami drámaiságával szemben először egy gyermeki pillantást veszünk föl, és nem esik jól az élet. És aztán, ahogy bennünk valami megnő, és kibontakozik, és egyszer csak mi magunk rátalálunk a megváltozott önmagunkra, és valahogy egészen más viszonyt veszünk föl magunkhoz is, Istenhez is, meg egymáshoz is.